annak okáért menthetetlen vagy jó ember, bárki légy, aki ítélsz. Mert amiben mást megítélsz, önmagadat kárhoztatod, mivel ugyanazokat művelette, aki ítélsz. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, ami megtartunktól. Amen.
Amen.
Drága Úrunk, köszönjük a mai napon is a felénk kitárt szíved, ahonnan ma is erőt, kitartást, bölcsességet, útmutatást tudunk venni. Urunk, olyan a te szíved, mint édesanyánk szíve, aki mindig vár ránk, keres bennünket, és ahonnan árad ránk a jóság, a melegség, a szelídség és az irgalom. Tölts meg bennünket ma is a te áldott lelkeddel, és taníts bennünket szerinted való módon viszonyulni a körülöttünk élő emberekhez. Tisztítsd meg a mi szívünket, és szánkat, és szólj hozzánk a Jézusban. Amen.
Fogom hallgatni a Zoli bácsit, jó?
Szeretett testvéreim, Istenünk igéjét folytatólagosan olvassuk a Római Levél 14. fejezetéből, az első 4 verset olvasom, és az ő szent lelkének segítségű hívásával magyarázom. Hallgassuk hittel, figyelemmel Istenünk igéjét a Római Levél 14. fejezetének az első 4 verséből. A hitben erőtlent fogadjátok be, de ne azért, hogy nézeteit bírágassátok. Az egyik azt hiszi, hogy mindent tehet, az erőtlen pedig zöldségfélét eszik. Aki eszik, ne vesse meg azt, aki nem eszik, aki pedig nem eszik, ne ítélje meg azt, aki eszik, hiszen az Isten befogadta őt. Ki vagy te, hogy más szolgája felett ítélkezel? Tulajdon urának áll, vagy esik? De meg fog állni, mert van hatalma az Úrnak arra, hogy megtartsa. Amen. Nagy szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Tartalmas hét van mögöttünk. Isten hatalmasan megáldotta az evangelizációs alkalmunkat is, de én is úgy vagyok, ahogyan a testvérem imádkozta, hogy már hiányoztak ezek az alkalmak. Csodálatos dolog az evangelizáció, nagyon nagy dolog fent lenni a hegyen, hallgatni az életadó evangéliumot, de olyan csodálatos dolog az Úrral közösségben élni, az ő igéjét naponta olvasni, hetente odaülni újra és újra egy levélhez, és keresni, kutatni az ő akaratát. Olyan nagy dolog, testvérek, hogy Isten kegyelméből újra összejöhettünk ezen a Biblia órán. Még akkor is, hogyha elmondtuk azt, hogy ezek az online alkalmak nem pótolják a valóságos gyülekezeti alkalmakat. Mindenkit kérünk és intünk, hogy aki teheti, az keresse a gyülekezeti alkalmakat. Mert nagyon nagy szükségünk van minden egyes alkalomra. A múlt alkalommal Szent Ágoston megtérési igéjén keresztül azt néztük meg, hogy mi jellemzi a húsvét utáni életet. Hallottuk, hogy most már cselekedhetjük azt a gyakorlatban, amit megtanultunk a Római Levél elméleti részéből. Nem vagyunk egyedül. feltámadt Jézusunk van, aki él, aki elküldte az ő drága szent lelkét, aki által vezet, bátorít és tanácsol bennünket. Az ő segítségével felismerhetjük az alkalmas, Istentől készített időket a megtérésre, a megújulásra, hiszen az ige azt mondja, hogy az alkalmakat áron is vegyük meg, mert a napok gonoszak. Testvérek, lassan a római levél végére érünk. A napok nem jönnek vissza. Nem csak, hogy nem jönnek vissza, hanem napról napra a testi emberünk gyengül, romlik. Az időnk, az egészségünk, a lehetőségeink nagyon végesek. Aztán hallottuk az igéből, hogy a múlt alkalommal, hogy ideje van az álomból való felébredésnek. Ideje, hogy azt tegyük végre, amire az Úr elhívott bennünket. Minek van az ideje? Levetkőzni a régit, és felöltözni az újat. Mi jellemzi ezt a bibliai értelemben átöltözött embert? Folytatja az apostol, a hitben erőtlent fogadjátok be. Mi jellemzi az átöltözött embert? Az ilyen ember igyekszik krisztusi módon viszonyulni a másik emberhez, azzal az agapé szeretettel, amit a mi drága Urunktól tanultuk. És ezt a környezet észre is veszi. Az egyik lelkész társam mondta, hogy munkások dolgoztak a parókiája udvarán, és körülbelül egy hét után megjegyzi az egyik, hogy hogy van tiszteletes úrba ez a nagy békesség, ez a szeretet. Mi a titka, hogy ilyen békesség és ilyen szeretet árad belőle? És már is nyílt alkalom a lelkésznek a bizonyságtételre. És Isten igéje azt mondja, hogy ez az agape szeretet különösen is erős, különösen is vonzódik az aszténiások, a gyengék, a betegek, a hátrányos helyzetűek iránt. Ha meg akarod nézni egy embernek a jellemét, akkor nézd meg, hogy hogyan bánik az erőtlenekkel, azokkal, akiktől nem várhat semmit, nem remélhet viszonzást. Hogyan bánik az ilyen emberekkel? Isten igéje azt mondja, hogy a hitben erőtlent fogadjátok be. De kik ezek a hitben erőtlenek? Kiről beszél itt az apostol? John Stott azt mondja, hogy itt a pogány keresztényekről van szó, arról a csoportról, akiknek az apostol az 1 Korintus 8-at írja, amikor a bálvány áldozati húsról szóló tanítást fejti az apostol, kifejtegeti az apostol, és a 1 Korintus 8.13-ban ezzel zárja, annak okáért, ha eledel botránkoztatja meg az én atyám fiát, inkább soha nem eszem húst, hogy az én atyám fiát meg ne botránkoztassam. Azt mondja az apostol, hogy ő jól lehet mindenkitől szabad, de nem akar tudatosan senkit megbotránkoztatni. Kik ezek a hitben erőtlenek? Azt mondja John Stott, hogy ezek az aszkéták. Aszkéták, önsanyargatók. Vannak csoportok, akik tiltják a házasságot, tiltanak bizonyos ételeket, sokat böjtölnek, és ezt el is várják minden embertől. Ezek az emberek végig böjtölik és szenvedik az életüket, és kétségtelen, hogy életünk része a szenvedés, az önmegtartóztatás, de nem ez a legfőbb része a mi életünknek. És legfőképpen nem kényszeríthetem a másikra azt, amit én kaptam. Csodásan fogalmaz a cserkész törvény, amikor azt mondja, a cserkész másokkal szemben gyöngéd, magával szemben szigorú. Milyen jó lenne ezt megtanulni. Kik ezek a hitben erőtlenek? A törvényeskedők, akik mindenből törvényt, szabályt akarnak alkotni, a törvényeket azonban csak úgy lehet érteni, értelmezni, ahogyan ők gondolják. Kik ezek a hitben erőtlenek? A zsidó keresztjének, akiknél a zsidó hadhagyomány különösen fontos szerepet játszik, és ezért sokszor ütközésekbe, konfliktusokba kerülnek a saját környezetükkel. Kik ezek a hitben erőtlenek? Kedves testvéreim, az igeit nem fizikai, szellemi, lelki erőnlétről beszél, hanem hitbeli erőtlenségről. A hitben erőtlen lehet az a frissen megtért, aki valamilyen szenvedélyből megszabadult, aki nem tudja még teljesen megélni a keresztény szabadságot az életnek minden területén, mert valahol gellert kapott az élete, a kapcsolatai. Valami lenyomatott van az életén. A hitben erőtlen az, aki nem tudja megélni azt, amit Augustinus így fogalmaz, lényeges dolgokban egység, egyebekben szabadság, mindenekben szeretet. Kik ezek a hitben erőtlenek? Ez sokszor én vagyok. De lehet, hogy van, amikor te vagy ez a hitben erőtlen. Mit tegyünk az ilyen magamfajta erőtlen emberekkel? Azt mondja az ige, hogy fogadjátok be az ilyeneket. Mit jelent befogadni? Azt mondja az eredeti kifejezés, hogy felvenni az ilyen embernek a gondját. Hordozni a terheit. Nem ítélgetvén vélekedéseit, ne kritizáld, ne szóld meg, ne szóld le, ne oszd az észt neki. Ezt nagyon nehéz megtenni, mert ahány ember, annyiféle gondolkodásmód, annyiféle habitus, Isten igéje mégis azt mondja itt, hogy ne ítéld, hanem szerest. Úgy szerest, hogy befogadod, támogatod, bátorítod, mert Isten munkatársa vagy, amikor a másikban elrejtett ajándékot segítesz a felszínre hozni. Isten igéje a mai ige szakaszban a táplálkozást és a más dolgába avatkozást hozza elénk. Némely ember azt hiszi, hogy mindent megehetik, a hitben erőtlen pedig zöldséget eszik. Aki eszik, ne vesse meg azt, aki nem eszik, és aki nem eszik, ne kárhoztassa azt, aki eszik, mert az Isten befogadta őt. Kedves testvéreim, a fizikai táplálkozásra azt a kifejezést használja itt a teológia, hogy ez adiaforon. Adiaforon. Azaz az üdvösségnek a szempontjából nincs jelentősége. Az egészségünk szempontjából igen, van jelentősége a táplálkozásnak, nem mindegy, hogy mit viszünk be, hogy milyen minőségű ételeket fogyasztunk, azonban a Biblia az nem táplálkozási kézikönyv. Vannak felekezetek, akik ezt is kiolvassák a Bibliából, hogy hogyan kell nekünk egészségesen táplálkozni. Aztán folytatja az apostol, te kicsoda vagy, hogy kárhoztatod a más szolgáját, az ő tulajdon urának áll vagy esik, de meg fog állni, mert az Úr által képes, hogy megálljon. A táplálkozás után azt mondja az apostol, hogy ne legyél más dolgába avatkozó. Keresztényekre ez nagyon jellemző, hogy nem tudják, hogy hol a határ. Mindenről tudni akarnak, mindenről van véleményük, mindenbe bele is szólnak, még akkor is, amikor nem kérik a véleményüket. Megdöbbentő, hogy embereket hogy lehet lelkileg megnyomorítani, kiskorúságban tartani. Ne légy más dolgába avatkozó. Ha kérnek tőled tanácsot, akkor adj, ha nem, akkor ne adj tanácsot. Ha látod, hogy valaki szerinted nem a helyes dolgot teszi, imádkozz érte. És ha mindenképpen szólni kell valamit, akkor Istentől kérd el, hogy mit mondj ennek az embernek. Kedves testvéreim, azt láttam ebben az ige szakaszban, hogy az erősnek nagyobb szüksége van az erőtlenre, mint az erőtlennek az erős. Miért? Azért, mert a gyengeség, az erőtlenség, a fájdalom, a nehéz helyzet mindig egy lehetőség a bizonyságtételre. Az erős tehet úgy bizonyságot, hogy arra az erős vitézre mutat, aki a fájdalmak férfia, aki a megöletett bárány, aki Júda oroszlánja egyben. Milyen csodálatos dolog, hogy az erős hordozhatja a gyengéket, és a gyengéket óvhatják, bátoríthatják az erősek. Hogyan viszonyuljunk az erőtlenekhez? A jézusi aranymondással. Ahogyan szeretnéd, hogy az emberek veled cselekedjenek, te is úgy cselekedj velük. Ha most éppen erős vagy, adj hálát az Úrnak azért, és segíts azokon, akiknek most van szükségük segítségre. Ha hitben erőtlen vagy, akkor kérj az Úrtól segítséget, és segítő, lehető erős embereket, akik Jézus miatt segítenek és bátorítanak téged. Csodásan fogalmazza Szent Ágoston, lényeges dolgokban egység, egyebekben szabadság, mindenekben szeretet. Hogyan tudjuk ezt megélni? mert az Isten befogadta őt. Te kicsoda vagy, hogy kárhoztatod a más szolgáját, az ő tulajdon urának áll vagy esik, de meg fog állni, mert az Úr által képes, hogy megálljon. Az Isten befogadott bennünket, és naponként megerősít az Úr bennünket, hogy az ő neve dicsőnüljön meg a mi erőtlenségeinkben is, és a mi győzelmeinkben is. A hitben erőtlent fogadjátok be. Most pedig egy pár kérdést az előttünk álló beszélgetéshez. Ki az erős, ki a gyenge a felolvasott ige tükrében? Hogyan viszonyuljunk az erősekhez és a gyengékhez? Miért van szüksége az erősnek a gyengére? És mi a különbség az intés és a kárhoztatás között? Imádkozzunk. Drága Úrunk, köszönjük, hogy erőtlen emberré lettél érettünk, és nem titánná. Bocsásd meg nekünk a szeretetlenségünket, gőgünket, ahogyan egymással bánunk. Taníts befogadni a másikat, ahogyan te befogadtál bennünket. Könyörülj, hogy ne elítéljük, hanem ha szükséges, megintsük a másik embert. Imádkozunk hozzád a most is háborús helyen levő testvéreinkért, te állítsd meg a pusztító folyamot, és kérjük az énekíróval együtt, tégy engem béke követeddé, hogy hirdessem az ige magvakat, ó szent lelket, hadd uralkodjék bennem, és az ajkamra adj tiszta szavakat. Tégy engem béke követeddé, bár nélküled oly kicsiny vagyok, a harcaim közt az ad erőt nékem, ha az ige fénye újra rám ragyog. Annak nevében kérünk, aki így tanított imádkozni, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Így legyen. Amen.